Kedves testvérek, hallgassátok meg, Mikeás próféta proféciáját a Messiásról, úgy, ahogyan Mikeás könyvének 5. részében olvassuk. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Ha Asszíria országunkra támad és behatol palotáinkba, 7 pásztort állítunk szembe vele, és 8 főrangú embert. Ezek fegyverrel verik le Asszíriát, kivont karddal Nimród országát. Megment, ha Asszíria országunkra támad és behatol területünkre. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jött harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Olyan lesz Jákob maradéka a nemzetek között, a többi nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint az oroszlán kölyök a júnyájak között, amerre jár tipor és tépmenthetetlenül. Kezed ellenfeleidre nehezedik, minden ellenségedet kiirtod. Azon a napon így szól az Úr, kiirtom lovaidat, és elpusztítom a harci kocsikat. Kiirtom országod városait, és lerombolom minden erődödet. Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jel magyarázóid. Kiirtom báványszobraidat, és szent oszlopaidat az országból, nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt. Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat, az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút. Az a jó, hogy nem itt fejeződik be az ige, csak azért olvastam Mikeás próféta könyvéből, mert az újszövetségi rész majd erre fog utalni. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, arra kérünk téged, hogy tedd áldottá a te igédet bennünk. Hadd áldjunk téged, hogy minden időben, a világ kezdetétől fogva annak végéig, volt, van és lesz kijelentésed. Volt, van és lesz szavad hozzánk, mert amikor az ember elhagyott téged, te szeretettel utána nyúltál. Köszönjük, Urunk, hogy a karácsonyi történet éppen arról szól, hogy ami az emberi életet, a társadalmat, a történelmet a leginkább jellemzi, a háborúság, a nyomorúság, a békétlenség, az te benned és te általad az ellentétére változhat békévé és szeretetté, mert te az Atya kegyelmét hoztad el közénk. Kérünk, Urunk, hogy karácsony másodnapján is átélhessük ezt a szeretetet és kegyelmet. Ragyogtasd fel előttünk is a betlehemi csillagot, hogy megtaláljuk a Messiást. Így kérünk, hogy szólj hozzánk ígédből és szent lelked által. Légy itt közöttünk, mert várunk téged. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből olvasom, a 6. és 7. versből. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Amen. Isten igéjére készülve a 329. dicséret első versét énekeljük, itt állok jászolod felett. szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva és kérve üzenetét szeretném hirdetni nektek, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszban Máté evangéliumának második részében, az első 12 versben. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes királyi idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Kedves testvérek, a mai ige hirdetés nagy kérdése ez: hogyan juthatunk el Krisztushoz? Mert sokan úgy vélik, könnyű volt a napkeleti bölcseknek, elvégre csillag vezette őket. János apostol így írt első levelében: ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Könnyű volt neki így személyesen ismerni Jézust, de mi hogyan juthatunk el Krisztushoz? Ma sincs más út, lényegében ugyanúgy, mint a napkeleti bölcsek. Keressük meg a párhuzamokat. Hogyan juthatunk el Krisztushoz? Először is Isten kijelentett igéje által. Amikor a bölcsek megérkeztek Jeruzsálembe, és tudakozódtak, hogy hol van a zsidók királya, aki most született, a hatalomféltő, nyugtalan Heródes összehívatta a főpapokat és az írástudókat, hogy hol kellett megszületnie Krisztusnak. És a főpapok és írástudók elővették Mikiás próféta könyvét, és így idézték: a júdai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Igen, így találták meg a bölcsek Betlehemben a gyermeket. Mert Isten kijelentésében, az írott igében, a prófétánál megvolt a pontos hely, megvolt a kis városkának a neve, hogy a Messiásnak Betlehemben kell megszületnie. De ne gondoljuk azt, hogy a bölcsek útra kelése Isten kijelentett igéje nélkül történt. Erre nem szoktunk gondolni. Tudni kell, hogy a bölcsek az eredeti görög szövegben úgy szerepelnek, hogy mágusok, mágoi, mágusok. Eredetileg a mágusok a médek egyik törzsét képezték. Később a perzsa vallásban töltöttek be papi szerepet a mágusok. Végül a babiloni bölcsek, papok, csillagjósok és álomfejtők közös megnevezése volt ez az elnevezés. A napkeleti bölcsek tehát babiloni jósok, csillagtudósok voltak, de ismerünk egy 1500 évvel korábban élt babiloni jóst is, Bálámot, aki az észak-mezopotámiai Petorban lakott, az Eufrátesz mellett, tehát ő is babiloni volt, és akit a moábi Bálák király akart felbérelni, hogy átkozza meg a honfoglalásra készülődő pusztában vándorló izraeli népet. Mert fél tőlük. Látta Moáb királya Bálák, hogy hogyan jöttek ki Egyiptomból, hogy hogyan verték le a szomszédos népeket, hogy hogyan győzték le minden ellenségüket, és félelmében elküldött a varázslóhoz, a jóshoz, a bölcshöz, oda Babilonba, Mezopotámiába, az Eufrátesz mellé, és elhívta Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt. De Isten ezt a készülő átkot áldásra fordította, nem engedte, hogy Bálám megátkozza Izraelt, sőt, meg kellett áldania. És végül Bálám egy olyan proféciát mondott, amely messze év századokra, sőt másfél évezredre előre szólt. Így olvassuk Mózes 4. könyvében. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: így szól Bálám Beor fia, így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. A napkeleti bölcsek valószínűleg ismerték elődjük proféciáját a zsidó királyról, akit Bálám csillagként jövendölt meg. Így amikor meglátták a csillagot, rögtön tudták, vagy sürgősen utána néztek, hogy királyról van szó, és Júdáról van szó, mert így szólt a profécia. Csillag támad Júdából, királyi pálca Izraelből. Tehát nem csak a hely Betlehem ismerete, hanem a csillag felismerése és annak jelentése is az Úr kijelentéséből, az igéből származott. Mert Bálám proféciája Istentől származó profécia volt. Ő maga ugyan nem volt Isten szerint való proféta. Olvasunk a Bibliában későbbi sorsáról, hogy az izraeliták hogyan ölték meg Bálámot, a jóst, aki mégiscsak megrontotta Izraelt, hanem is megátkozta, de tanácsot adott Báláknak, hogy hogyan rontsa meg Izraelt. De a profécia, amit mondott, az Istentől származott, az az Úr kijelentése volt, az Úr írott igéjében szerepelt akkor már másfél évezrede, tehát a hely Betlehem ismerete is, a csillag felismerése is, és annak a jelentése is az Úr kijelentéséből, az igéből származott. Végül Istentől kaptak kijelentést, igaz most álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Miután hódoltak az újszülött király előtt, így olvassuk a folytatást, mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Hogyan juthatunk el mi is Istenhez? Mi is Krisztushoz? Isten kijelentett igéje által. A Biblia, a prédikáció, az ige tanulmányozása által. Más út nem vezet Jézushoz. A Biblia, a prédikáció, a kijelentés tanulmányozása. De mégis azt kell mondani, hogy ez önmagában nem elég. Hogyan juthatunk el Krisztushoz? Másodjára szólnunk kell arról is, hogy személyes megszólítás, személyes vezetés által. És itt most beszélni kell a betlehemi csillag miben létéről is. A régi évszázadokban valamilyen üstökösre gondoltak. Nagyon sok középkori festményt, metszetet ismerünk, amelyen a betlehemi csillagot üstökösként ábrázolják. Aztán később a 16. században Kepler jutott el arra a magyarázatra, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együtt álltak a halak csillagképében, és ez lehetett a betlehemi csillag. A Jupiternek és a Szaturnusznak a csillagászok szerint 20 évenként van együtt állásuk. 258 évenként háromszor is található ilyen konjunkció, ilyen együttállás más-más csillagképben. És 794 évenként ugyanabban a csillagképben van hármas együttállásuk. És az égi mechanika törvényeit ismerve Kepler kiszámolta, hogy Krisztus előtt 7-ben a Jupiter és a Szaturnusz a halak csillagképében álltak együtt. És az asztrológia, a csillagjóslás, a horoszkópok szerint a Jupiter a királyok csillaga, a Szaturnusz a zsidók csillaga, a halak csillagkép pedig a Jupiter saját csillagháza volt. És ez azt jelentette, hogy a zsidók országában egy jelentős király született. Nagyon tetszetős ez a magyarázat, és nagyon közismert, még keresztjének körében is. De ötszörösen is meg tudom indokolni azt, hogy miért nem lehetett erről szó. Az első az, hogy a csillagképek és az együttállások nem valóságosak, csak a Földről nézve látszódnak annak. Hiszen a csillagképekről most már tudjuk, hogy semmi közük nincsen egymáshoz az egyes csillagoknak. Nem egymás mellett lévő csillagokról van szó. Csak ahogyan innen nézzük a Földről, úgy tűnnek, hogy egymás mellett vannak, és valamilyen képet kirajzolnak előttünk. Olyan ez, mint amikor hegyek vannak egymás mögött, egymástól jó nagy távolságban, és a szemlélő, amikor a tájat nézi, úgy tűnik, mintha egyik hegycsúcs a másik mellett lenne, pedig lehet, hogy akár 100 kilométer is van a két hegycsúcs között. A Földről nézve láthatók csak csillagképek. Tulajdonképpen csillagképek nincsenek. A Földről nézve az emberi fantázia termékeiként léteznek csupán. És ugyanígy a bolygók együttállása sem valóságos. A Jupiter és a Szaturnusz nem áll együtt egymás mellett. Csak a Földről nézve tűnik úgy, hogy közel vannak egymáshoz. De igazából millió és millió kilométerekre vannak egymástól. A második indok, hogy miért nem lehetett Kepler magyarázata igaz, hogy ha a jelentés igaz lenne, akkor meghatározott időnként újra bekövetkezvén egy ilyen együttállás, újra és újra meg kellene születni a Mesiásnak. Így mondja a csillagászat, hogy 794 évenként látszódik a Földről a Jupiter és a Szaturnusz hármas együttállása ugyanabban a csillagképben, hogyha a halak csillagképében keressük ugyanezt, ezt nem tudom, ezt nem írták a könyvek, hogy hány évezredenként, de annak is szabályos ritmusban be kell következnie, és akkor ez azt jelenti, hogy szabályos ritmusban újra és újra meg kell születnie a Messiásnak. De hát ez képtelenség. A harmadik indok, hogy nem lehet igaz a Keplernek, hogy Krisztus előtt 7, az túl korai időpont. Jézus az ő nyilvános működését legkorábban Krisztus után 27-ben kezdhette meg, hiszen Pilátus 26-tól kezdve volt helytartó. És akkor már 33-34 évesnek kellett volna lennie, hogyha Krisztus előtt 7-ben született volna, Lukács pedig úgy mondja, hogy mintegy 30 éves volt, amikor fellépett. Miért éppen 30? Mert a zsidó férfiak 30 éves koruktól kezdve állhattak fel a zsinagógában, és magyarázhatták Isten igéjét. Jézusnak ezt a 30 éves kort meg kellett várnia, mielőtt tanítói munkáját elkezdte volna. Azelőtt nem taníthatott egyszerűen. De amikor 30 éves lett, miért várt volna tovább? Onnantól kezdve már felmehetett a szószékre, és hirdethette az Isten igéjét. Tehát Krisztus után 27-ben valószínűleg ő 30 éves lehetett, és akkor a Krisztus előtt 7-es születés túl korai lett volna. Aztán negyedik indok, hogy miért nem lehet igaz a Keplernek, mert Isten nem használhatott föl olyan babonaságot, mint az asztrológia, a csillagjóslás. Saját maga tiltja az ilyenek használatát. Hát hogyan használta volna fel, amikor megtiltja? És mondtam azt is, hogy a horoszkópok milyen képtelenségre épülnek, mert nincsenek csillagképek, és nincsenek együttállások, csak a Földről nézve mi látjuk úgy. De ezeknek a csillagoknak és ezeknek a bolygóknak semmi közük nincsen egymáshoz. És ezt olvassuk Mózes 5. könyvében. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Hát hogyan cselekedhetett volna ilyet maga Isten, hogyha utálatos előtte az, aki ilyet cselekszik? És végül az 5. indok, hogyha egy ilyen bolygó együttállás lett volna, akkor teljesen elképzelhetetlen, hogy hogyan ment volna a csillag előttük, és hogyan állt volna meg a ház fölött. És éppen ezért van egy harmadik magyarázata annak, hogy mi lehetett a betlehemi csillag, és számomra ez a leginkább elfogadható magyarázat. Isten dicsősége volt az fénysugár képében. Ugyanaz, amelyik a zsidókat vezette a pusztában, amikor azt olvassuk, hogy felhő és tűzoszlop képében vezette őket Isten. És amikor nappal felhő, éjjel a tűzoszlop elindult, akkor elindultak a zsidók. Amikor megállt, akkor megálltak a zsidók. Karácsonyi történetben Lukácsnál is azt olvassuk a pásztorokról, hogy körülragyogta őket az Úr dicsősége. És az Úrnak ugyanez a dicsősége vezette fénysugár, csillagsugár formájában a bölcseket is. Itt nem valami másról van szó, ugyanarról, Isten dicsőségéről, amely megjelent a pásztoroknak, és megjelent a bölcseknek, amelyik vezette Izrael népét a pusztában, és most vezette a bölcseket a betlehemi jászol bölcsőig. És miért is mondtam ezt el ilyen részletesen? mert nekünk is erre van szükségünk, Isten személyes vezetése vihet el bennünket Jézushoz. Mert ha nem, akkor ugyan tudhatunk a gyermekről, mint ahogyan Heródes is tudott róla. Nem tudom, felfigyeltek-e arra a testvérek, hogy amikor jöttek a bölcsek, és megkérdezték Heródestől, hogy hol van a zsidók királya, aki most született, Heródes rögtön tudta, hogy miről van szó, mert az írástudóktól azt kérdezte, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, hol kell a Messiásnak megszületnie. Tehát Heródes tudott a Messiásról, hogy egyszer majd megszületik. És most íme tudott a gyermekről is, hogy valóban megszületett. De gyilkos terv született meg a szívében, mert csak mondta, hogy el akar menni, és imádni akarja őt. Igazából majd a folytatásból látjuk, a holnapi igéből, hogy minden 2 évesnél fiatalabb fiú gyermeket Betlehemben megöletett. Hogy biztos legyen a dolgában, hogy itt nincsen semmiféle újdonsült király. Ő is tudott a gyermekről, de nem talált rá. Mi is tudhatunk a gyermekről, tudhatunk a Messiásról, de nem találunk rá. Ha csak Isten személyesen el nem vezet bennünket hozzá, akkor ott a bölcseket egy csillag képében. Bennünket valahogyan másképpen. És erről szeretnék harmadjára is szólni, hogy Isten a saját személyes élethelyzetünkben szólít meg bennünket. És így szólította meg a bölcseket is. Hogyha végignézzük a Biblia történeteit, mindig ilyeneket látunk. Gedeont úgy szólította meg, és akkor hívta el Isten, amikor félve és rettegve a midianitáktól a présházban csépelte a búzát. Ugye nem normális dolog présházban csépelni a búzát. Azért csépelte ott, mert félt, hogy nehogy jöjjön az ellenség, és elvegye tőle a búzát, esetleg még őt magát is megölje. És ezért gyáva módon, félve és rettegve, bevitte a búzát a présházba, és ott csépelte. És akkor jött az Úr angyala, és azt mondta, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Aztán Gedeon elkezdett vitatkozni az angyallal, hogy ha az Úr velünk van, akkor miért történt velünk mindez, ami történt? Gedeont személyes élethelyzetében szólította meg Isten, és figyeljük meg ezt az ellentétet, hogy amikor ő gyáva volt, akkor azt mondja neki az Úr angyala, hogy erős vitéz. Amikor ő úgy érezte, hogy Isten nincsen velük, akkor azt mondta az Úr, hogy az Úr veled van. Vagy gondoljunk arra, amikor Ézsaiás prófétává akarta tenni Isten, akkor az ajkát kellett megtisztítania, hiszen a próféta, hogy így mondjam, az ajkával dolgozik. És Ézsaiás próféta könyvének 6. részében le van írva a nagy találkozás, amikor Ézsaiás egy látomásban látja az Urat a mennyei trónon ülve, és körülötte szeráfok, és akkor felkiált, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Megint figyeljük meg az ellentétet. Ézsaiást prófétává akarja tenni, hogy tiszta legyen az ajka. És amikor meglátja Istent, először pont az jut az eszébe, hogy milyen tisztátalan az ajkam, és milyen tisztátalan ajkú nép között lakom. Vagy gondoljunk Péterre a sikertelen halfogás után, abban a csodában, hogy Jézus szavára csak úgy gyűltek a halak, és szakadoztak már a hálók. És lássuk meg itt is az ellentétet, hogy Péter, a szakértő, a halász nem fogott semmit, és Jézus szavára abnormális időben, amikor a halak már nem szoktak előjönni, csak úgy beúztak a hálóba, és olyan nagy számban fogott halat Péter és az ő társai, hogy szakadoztak a hálók. Itt is lássuk ezt az ellentétet. És most, a most felolvasott történetben a csillagjósokat is, a maguk élethelyzetében, egyik korábban élt kollégájuknak a Szentírásban feljegyzett proféciája és egy csillag feltűnése által szólította meg, de nehogy azt higgyük, hogy itt nincsen ellentét. Mert a csillag feltűnése és Bálám proféciája őket is megítélte a maguk bűnében, a maguk nyomorúságában, az asztrológiában. De azt az élethelyzetet használta fel Isten az ő esetükben is, hogy mi jellemző rájuk. És kedves testvérek, bennünket is Isten gyakran úgy szólít meg, hogy a saját személyes élethelyzetünkben, személyes problémáink között ér utol. Ezért, amikor nehézségek jönnek, amikor bajokat látunk magunk körül, amikor saját magunkban felfedezzük a bűnöket, akkor értsük meg, hogy Isten személyesen akar bennünket megszólítani a magunk élet körülményei, a magunk élet helyzete, helyzetében, a magunk élet körülményei között. Mert Isten ezeket a dolgokat felhasználja. Hogyan juthatunk el Krisztushoz? Isten kijelentett igéje által, a személyes megszólítás, személyes vezetés által, és úgy, hogy Isten bennünket saját személyes élethelyzetünkben szólít meg. De egy a lényeg, hogy Isten kegyelmes munkája nyomán induljunk el, találjuk meg a Messiást, és hódoljunk előtte. Mert ez a karácsony titka, hogy ő eljött, hogy mi elmenjünk hozzá. Ő megkeresett, hogy mi megtaláljuk őt. Ő magára vette a bűneinket, hogy nekünk ne maradjon semmi azokból, és ő meghalt, hogy mi életre jussunk. Így függ össze a karácsony a nagypéntekkel és a húsvéttal, és így akar bennünket Isten elvezetni Krisztushoz. Talán először, talán újra és újra, az ige által, személyes megszólítás által, és úgy, hogy éppen esetleg bajokat, nyomorúságokat ad, minden esetre a saját élethelyzetünkben szólít meg. Halljuk meg az ő szavát, halljuk meg az ő üzenetét, és menjünk el, találjunk rá a Messiásra, hódoljunk előtte, és imádjuk őt. Amen. Az igére a 325. dicséret első versét énekeljük, ahol éppen Bálám csillagáról van szó, szívünk vígsággal ma bétölt. Urunk, áldunk téged, hogy te el akarsz bennünket vezetni Krisztushoz. El akarsz bennünket vezetni először, és aztán, hogy végig vele legyünk, és hogyha elkóborlunk, hogyha elvesznénk, akkor is újra-újra visszavezetni hozzá. Ezért különösen is köszönjük ezen a mai ünnepnapon a te ígédet, a te kijelentésedet, és azt a csodát, hogy már a kezünkben lehet, hogy olvashatjuk naponként a te drága szent ígédet, és kereshetjük, hogy ki vagy te, és kereshetjük, hogy ki vagyunk mi, és megtalálhatunk benne téged. És köszönjük, Urunk, hogy ha nem is elég a szentírás önmagában ahhoz, hogy megtaláljunk, de te személyesen meg akarsz bennünket szólítani, és személyesen el akarsz bennünket vezetni a te dicsőséged vezetésével a Krisztushoz. Köszönjük, hogy így átélhetjük, akár naponként is, a te vezető kegyelmedet. Azt a csillagot, vagy azt a tűzoszlopot, az te dicsőségedet, amely vezette a zsidó népet a pusztában, vezette a bölcseket Betlehemig, és vezet bennünket is, ha nem is látható módon, de ha felkelt szívünkben a csillag, egyszülött fiad, a ma fényes hajnalcsillag, akkor a te vezetésedet éljük át újra és újra. És Urunk, így köszönjük azt is, hogy a magunk élethelyzetébe szólítasz meg bennünket, hogy nem valamilyen életidegen helyzetben akarsz hozzánk szólni, mert az csupán csoda lenne, ami előtt hasra eshetünk. De hogyha átéljük, hogy a mi életünkben, a magunk élethelyzetében, esetleg bajok és nyomorúságok között szólítasz meg, akkor bátorságot nyerhetünk az élet nehézségeinek elviseléséhez is. Így hadd könyörögjünk különösképpen most egy fiatal emberért, aki kórházban fekszik, talán súlyos nyomorúságban, autó baleset után kérünk, hogy őt az ő élethelyzetében, az ő nyomorúságai által szólíts meg, és vezesd el őt a Krisztushoz. És így kérünk minden betegért, minden gyászoló szívű testvérünkért, így kérünk magunkért, akik gyakran elkoborlunk, és gyakran olyan utakra tévedünk, amelyek nem kedvesek előtted, hogy a magunk élethelyzetében, magunk bajai, nyomorúságai között újra és újra szólíts meg, és vezess vissza bennünket a Krisztushoz. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk rád, és így várhatjuk a te kegyelmed vezetését és szeretetedet. És így hadd bízzuk a te kegyelmedre gyülekezetünket is, hogy vezesd az új évben is, vezesd abba az irányba, amelyet te tűzöl ki, hogy ne öncélúan járjunk körbe-körbe, vagy ne zsákutcába kerüljünk, hanem menjünk abba az irányba, amelyet te jelöltél ki, adj ehhez értelmes szívet, hogy ráismerhessünk, mi a te akaratod. És kérünk, Urunk, hogy könyörülj ezen a világon, amely az éjszakának a sötétségében, a bűnnek a sötétségében van, ragyogtass fel rájuk is ezt a csodálatos betlehemi csillagot, ragyogtass fel rájuk is a szép hajnal csillagot, amely te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. És kérünk, hogy most hallgass meg a mi csöndben, magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Testvérek, figyelmét felhívom az adakozásra, az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Most a testvérek foglalják el helyüket, és hallgassák meg a hirdetéseket. Karácsony második napja van, de még mindig nincs késő ahhoz, hogy áldott karácsonyt kívánjunk újra a testvéreknek. Ma is megterítettük az Úr szent asztalát, éljünk ezzel a lehetőséggel. Legközelebb az OSZ-endei hálaadás során 31-én este 7:30-kor fogjuk megteríteni ismét az Úr asztalát. Utána pedig gyülekezeti szilvesztert tartunk, de kérjük a testvéreket, hogy akik részt szeretnének venni ezen, jelentkezzenek a lelkészi hivatalban, hogy fel tudjuk mérni a létszámot. Január 1-én 10 órakor lesz Isten tisztelet. Hirdetem, hogy a kijáratnál kapható az Etosz és a Biblia és Család című folyóiratok, mind a kettőt szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, ugyanúgy, mint a 2005-2006-ban itt gyülekezetünkben elhangzott ige hirdetésekből, Zakariás próféta könyvéből összeállított kötetet, amely az iratterjesztésben 500 forintos önköltségi áron kapható. A testvérek figyelmébe hadd ajánljam az infót is, amely ugyan már 2 hete megjelent, de azért vannak benne aktuális dolgok, és maradt még jó néhány példány, vegyék el szintén a kijáratnál. És már most szeretném hirdetni, hogy a legközelebbi gyülekezeti ebéd január 13-án lesz vasárnap úrvacsorás istentiszteletet követően, erre szintén már kérjük a testvérek jelentkezését. Hadd hirdessem, hadd mondjam el azt is, bár nem olvasom fel őket, de kaptunk, gyülekezetünk kapott karácsonyi üdvözleteket Zsengelér Józsefné nagytiszteletű asszonytól, Botos Csabától, testvérgyülekezetünk, egyik testvérgyülekezetünk lelkipásztorától, tiszteletbeli presbiterektől, akik nem itt laknak Budapesten, és György Antal testvérünktől, akit az idősebbek ismerhetnek, hiszen ő is itt volt gyülekezetünkben hosszabb ideig a régi időkben. Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig az úrvacsorára készülve a 319. dicséret verseit énekeljük.